kértél, lássuk, mire mégy vele. Fél óra kevés, mondta Vált Fogel, annyira kevés, hogy ennyit sikerült kizsarolni belőlük. Ha fél óra elteltével sem hozza ki, felgyújtják a házat és megölik Gaucsit. És ha kihozza? Maurer grimaszt vágott és a puskájára nézett. Uramisten, nem lesz könnyű. Nem is értem, hogy mi a fenéért tartok magukkal. Ha ezek rájönnek, hogy be akarjuk csapni őket. Mi a terve, Lawrence? Tervem? Kérdeztem csodálkozva. Mi a csoda lenne? Bemegyek és beszélek vele. Megpróbálom megértetni vele, ha bent marad a halálfia, ha kijön velem, van esélye a menekülésre. Csak azt nem értem, hogy maga mi a fenéért csinálja a cirkuszt. Hiszen semmi érdeke nem fűződik hozzá. Elővettem a revolverem és ellenőriztem. A törvény miatt, mondtam aztán. Senkinek sincs joga megsérteni a törvényt, és magának tudnia kell, Herr Maurer, hogy amíg nincs ítélet, bűnös sincs. Csak hogy a törvényeket emberek készítették emberi lények számára, Herr Lawrence, a vérfarkas pedig nem emberi lény. Megfordult és elindult a kerítés mentén az udvar másik oldala felé. Összegörnyedtem, és térdig a hóba süppedve botladoztam utána. A kerítés másik oldaláról zavartalan rálátás nyílt a ház ajtajára és ablakaira. Csupán egy vastag törzsű szilvafa ágai takarták el az egyik ablakot. Mindent az agyamba véstem, miközben Maurer mögött küszködtem. Az emberek a kerítés mellett feküdtek, és csak félvárról morogtak vissza, ahogy üdvözöltem őket. A puskát tartó legények némelyike még a 15. életévét sem tölthette be, és egy bundás sapka alól, mintha leányfürtök kandikáltak volna elő. Néhány komor férfi a havon ülve, nyitott tetejű műanyag benzines hordóból benzint locsolt egy ronty csomóra. A szél felkapta a benzinbűzt, és a ház felé dobta. Maurer toporgott, aztán a puskások felé kiáltott. – Emberek! Elmondtam Mr. Lawrence-nek, hogy fél órája van, hogy kihozza. Próbáljuk meg! Morogtak, és tovább lesték a házat. Ahogy a holdfényben csillogó puska csövekre néztem, nem is tudtam, kitől tartsak jobban. Tőlük-e vagy Gaucsitól? Mivel senki sem törődött velem, elindultam az udvar felé. A kertkapu halk csattanással zárult be mögöttem. Mire felocsúttam, egyedül álltam az udvar közepén. A szél elcsendesedett, mintha kíváncsian lélegzett visszafojtva figyelte volna a fejleményeket. Borsózott a hátam, de még közelebb kellett mennem. Amikor úgy gondoltam, hogy eléggé megközelíthettem már a házat, megtorpantam. Tudtam, hogy néhány lépés is lőni fog. Azt is tudtam azonban, hogy egyelőre még csak a hóba. Felemeltem a hangos beszélőt, és a számhoz tartottam. Gaucsi! Leslie Lee Lawrence vagyok, hall engem? Néma csend volt, csak a szél süvítése hallatszott. Mögöttem, mintha megmoccant volna valami. Nem mertem hátrafordítani a fejem, csak reméltem, hogy nem csinálnak valami ostobaságot az emberek. Gaucsi! Ismételtem meg. Lawrence vagyok, beszélni szeretnék önnel! Mit akar? Amögül az ablak mögül hangzott a kérdés, amelyiket eltakartak a faágak. Beszélni szeretnék magával! Nincs beszédem senkivel, menjen innen! Elővettem a pisztolyom, felemeltem, aztán széles mozdulattal a hóba hajítottam. Láthatja, nincs fegyverem, csupán néhány szót szeretnék váltani önnel. Ki küldte a többiek? Ez a sok rohadt sajtzabáló? Magamtól jöttem, Herr Gaucsi, kérem, engedjen be! Kár a gőzért, Lawrence! Azt hiszi, nem tudom, mi vár rám, de néhánynak meglékelem a koponyáját, nyugodt lehet, menjen innen! Fegyvertelen vagyok, láthatja, csak egy zsebkés van nálam, miért nem enged be? Csend volt egy ideig, csak a szél süvített. Már-már azt hittem, hogy hiába minden, amikor fájdalmas, fátyolos hangom felém kiáltott. Lassan jöjjön az ajtóig, dobja el a hangszórót! Tettem néhány lépést előre, miközben kicsúsztattam a kezemből a hangos beszélőt. A kapu halkan megcsikordult mögöttem, de most sem mertem hátra pillantani. A szél belém kapott, meglökött, és majdnem előrehajított. Elértem az ajtót. Bár nem kérte, feltartottam a kezem, hogy jobban láthassa, nem akarom átverni. A kilincs leheletnyit megmozdult, mintha szellemújjak játszottak volna rajta. Álltam néhány másodpercig, vártam, hogy kinyissa. Az ajtó azonban nem mozdult, csupán a kilincs remegett, mint a lepke szárnya. A szél sírt a fülembe, s mintha halk hívogató suttogást hallottam volna az ajtó mögül. A hideg ellenére is ömlött a veríték a hátamról, önkéntelenül is összezárult a jobb kezem, mintha a revolveremet szorítottam volna. Vártam még egy kicsit, aztán szólongatni kezdtem. A szél havat vágott a fejemhez, s megmozgatta az ajtókilincset. Ha ugyan a szél volt. Álltam, aztán rájöttem, hogy ítéletnapig is állhatok. Az órámra pillantottam, éppen 5 perce múlt, hogy otthagytam a hóban leselkedőket. Úristen, mintha egy örökké valóság múlt volna el azóta. A kilincsre tettem a kezem, és lassan lenyomtam. Engedett. Az ajtó halkan, kellemetlenül felnyikordult. Óvatosan betettem a jobb lábam az ajtórésbe, és felemeltem a kezem. Éreztem, hogy légáramlat száll velem szembe, s enyhén dohos, szénszagú levegő keveredik a kinti metsző hideggel. Halk nyikkanás, s a szoba belsejében uralkodó sötétség nézett velem farkas szemet. Gaucsi! Semmi válasz. Gaucsi! Átléptem a küszöböt, és megtorpantam. Érezhetően melegebb volt, mint odakint. Most már határozott szénszagot éreztem. Csodálkoztam is, hogy sehol nem látom az izzó parazsat. Az átkozott sötétből újabb meleg hullámok csaptak felém, elsuhantak mellettem, és kivágtattak a holdfényre. Meleg lehelet simította végig az arcom, hatalmas csattanással bevágódott mögöttem az ajtó. Egyedül maradtam a sötétség közepén. Kinyújtottam a karom, megpróbáltam tájékozódni. Sötét volt, mint egy csillagtalan trópusi éjszakában. Bizonytalan érzésem támadt, mintha mocsárban haladnék, éjszakai sötétben, és csak hellyel közzel érezném talpam alatt a szilárd talajt. Aztán egyszerre csak felébredt bennem a gyanú, hogy talán nem is Gaucsi van ideben. Talán nem is Gaucsi szólt, hogy jöjjek be, hanem valaki más. Talán idáig jutottam, amikor láng villant a szoba sarkában. Lapos fém serpenyőben széndarabok égtek, s amikor felvillant a láng, halványsárga fény oszlatta el a sötétséget. Addig erőltettem a szemem, amíg meg nem tudtam különböztetni az előttem álló tárgyak körvonalait. Egy fából faragott jókora asztalt, néhány széket, s egy sörös kriglikkel telerakott polcot a falon. Óvatosan a fal mellé húzódva eltávolodtam az ajtótól. Ez volt az, amit semmi körülmények között nem lett volna szabad megtennem. Nekidőltem a falnak, és vártam, hogy hozzászokjon a szemem a sötétséghez. A fémtálon tovább lobogott a szénláng, mintha örökmécses lett volna. Hiába erőlködtem, nem láttam senkit a szobában. Éppen tovább akartam araszolni a fal mentén, amikor meghallottam a hangot. Mély, dühött mormogás volt, ahogy csak támadó kedvű fenevad tud mormogni. Például egy farkas, mielőtt rávetné magát áldozatára. Villám gyorsan előreugrottam, és megragadtam egy széket. Jó, masszív, erős bútordarab volt, alkalmasnak látszott rá, hogy akár egy vadállattal is megküzdjek a segítségével. Szorítottam a széket, és gondolatban burját földre repültem, egy fakunyhóba, amely alig volt nagyobb, mint ez a szoba. Soha nem felejtem el azt a szürke, ködös reggelt, amikor Gunga nyulat lőni ment a szemközti bozótosba, én pedig összeraktam a piszkos edényeket, hogy levigyem őket a patakhoz. Éppen ölembe tornyoztam a mosogatni valót, amikor megkopogtatták az ajtót. Mivel kilométerekre mi voltunk az egyedüli vadászok, nem gondoltam másra, mint hogy Gunga tért vissza, s annyira tele van a keze nyullal, hogy nem tudja lenyomni a kilincset. Türelemre intettem, aztán ölemben az edényhalommal felemeltem a lábam, és rátettem a kilincsre.